szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje Jóel próféta könyvében található, a második fejezet 28. és 29. versét olvasom. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Kedves testvéreim, pünköst ünnepén a Szentlélekről kell prédikálni, ez nem képezheti vita tárgyát, de azon már érdemes elgondolkozni, hogy vajon öregesen vagy fiatalosan kell-e a Szentlélekről prédikálni. Nagyon jogosult ez a kérdés, mert hiszen ebben az igében is arról van szó, hogy az öregek is vesznek szent lelket, de ők másként. A fiatalok is vesznek szent lelket, és ők másként veszik, és másként tesznek róla bizonyságot. Tehát igenis indokolt ez a kérdés, hogy öregesen-e vagy fiatalosan. Magamnak is föltettem a kérdést, hogy én vajon hogyan prédikálok és hogyan prédikáljak. Elég öreg vagyok már hozzá, hogy öregesen is prédikálhassak, ha éppen az a kötelező. Elég fiatalnak érzem magam, hogy fiatalosan is tudok, ha az a megbizatás. Nem tudtam eldönteni, hogy öregesen-e vagy fiatalosan. És végül is úgy döntöttem, hogy mind a kettőt elmondom. Erről a textusról lehet öregesen prédikálni, ami azt jelenti, hogy hagyományosan. Úgy, ahogy az évszázadok során kicsiszolódott ez a dolog, exegéták, kiexegetálták, prédikátorok szépen megszövegezték az exegézis eredményeit, elmondták. Így értem a dolgot, hogy öregesen akkor prédikálunk, ha beállunk a sorba, és ahogy az öregek, úgy mondja itt az ige, véneitek álmokat álmodnak. Az álmok általában a múlt élményeiből szerveződnek, így tanította ezt rajt, és biztosan sok igazság van benne. Álmokat álmodnak, a régi szép idők föltüzesednek, és belőlük isteni fölismerések születnek. Tehát van egy ilyen lehetőség a pünkösdi igéről hagyományosan, öregesen, elmélyülten, bölcsen beszélni. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy fiatalosan, ez meg azt jelenti, hogy vakmerően, vadonatújan, új felismerések lázában, örömében szólni a régi igéről. Mondom, tehát mind a kettő él bennem, és rövidre fogva elmondom mind a kettőt, hagyományosan. Hogyan kell a pünkösdi történetről hagyományosan szólni? Hát így, testvéreim. Milyen csodálatos az Isten kijelentése és az Isten cselekedete. Évszázadokkal azelőtt már egy próféta, Jóel próféta előállott és megígérte Isten megbízásából, hogy majd eljön az idő, amikor kiönti Isten az ő lelkét, és akkor csodálatos dolgok történnek. Évszázadokkal azelőtt előállt, mondta, fölírták, emlékeztek rá, a zsidók tudták, hogy ez van, ez lesz, és íme eljött pünkösd ünnepe, Péter előállt, és neki is eszébe jutott, hogy Nini, hiszen most beteljesedik az, amit Jóel annak idején mondott. És Péter azt mondott, hogy emberek, ne mondjátok azt, hogy részegek, mert valóban biztosan olyan rendkívüli örömben, mámorban úsztak, lelkesen beszéltek, mentek az apostolok. Lehetett azt mondani, hogy ezek megzavarodtak, ezek részegek. Azt mondja Péter, nem erről van szó. Beteljesedett a profécia, vettük az Isten lelkét, és aztán rákezdett az igazi prédikációra. Tudik, a Jézus történetét elmondotta, nagyon is személyeskedve, hogy itt volt közöttetek. tanított, bántott valakit, csupa jó cselekedet volt az élete. És mégis megragadtátok, elárultátok, keresztre szögeztétek, de még mindig lehet megtérni, még mindig lehet üdvözülni. És aztán jött a lélek áldása, megtértek, megszületett az első gyülekezet. Na tehát arról van szó, hogy Isten ígéretet tett, kiönti az ő lelkét, pünköskor beteljesedett az ígéret, valóban kiöntötte az ő lelkét, és az volt a csodálatos ezeknél az apostoloknál, hogy a Szentlélek kitöltése előtt is, ők már sok mindent átéltek, és tudtak, és láttak, nem kisebb dolgot is, mint Jézus feltámadását átélték. Igen, de ez az érdekes, hogy az eszükben ott volt ez a bizonyosság, hogy föltámadott Jézus, de ettől még féltek, bezárkóztak, hallgattak. Azon túl, hogy Jézus föltámadását átélték, azon túl még szükségük volt valamire, valami hathatós erőre. És ez az erő, ez az isteni segítség jelent meg pünköskor, úgyhogy kivágódtak az ajtók, ki a piac tére, nincs félelem, bátran kiütették a Jézus Krisztust. Tanulság, jövel Szentlélek Úristen az Anyaszent Egyházba, azok közé, a tanítványok közé, akik tudják a Krisztus igazságát, akik már valamit meg is tapasztaltak, hogy ezek az igazságok hatékonyak, érvényesek a 20. században is. Jöjj Szentlélek Isten és az egyházat, amelyik betűkbe merevedett, szertartásokba merevedett, az egyházat elevenítsd meg. Nem elég a hit, nem elég a kezedben a Biblia, nem elég a rendszeresen jársz Isten tiszteletre, nem elég a jó szándék, az akarás, a vallásosság. Felülről kell valami áldást venni, erőt venni, és ez az, amit úgy mondunk, hogy Szentlélek. És az Anyaszent Egyháznak égetően szüksége van arra, hogy jövel Szentlélek Úristen. Sok esztendővel ezelőtt Genfben tanultam, akkoriban volt a spanyol polgárháború, és emlékszem, hogy egyszer egy ilyen nagy alapú egyházi újságot, képes újságot láttam Genfben. Egy templom hatalmas lángokkal égett, és a kép alatt ez a felirás volt, hogy új tüzet a templomokba, különben tűz emészti meg a templomokat. Nagyon bennem maradt ez a kép és ez az igazság. Új tüzet a templomokba, mert különben tűz emészti meg a templomokat. Nos, testvéreim, ez a hagyományos prédikálás. Igaz ez, de mennyire igaz? Jogosult az, hogy sokan így predikáljanak és így predikálnak, de mennyire szívünk egészéből azt kell mondani, hogy ámen, ámen, jövel Szentlélek Isten a betűkbe, dogmákba, ceremóniákba merevedett egyházat, tüzesítsd át, elevenítsd meg, a gyávaság zárt ajtói mögül hozd elő bátor bizonyságtételre. Ámen, ámen, azt kell mondani, hogy ámen, igaz ez. Ez az öreges, ez a hagyományos prédikáció, minden szava igaz. Na de lehet ugyanerről a textusról fiatalosan is prédikálni, vakmerően, új távlatokban, az pedig micsoda? Hát testvérek, a fiatalok kérdéseket tesznek, radikális, kemény kérdéseket tesznek föl. És ha ez a Jóeli textushoz ilyen fiatalosan közeledünk, akkor nekünk is kérdést kell föltennünk. Jóel prófétált, ígérte azt, amit itt olvastunk is, az igében ígérte a Szentlélek áldását. Beteljesedett ez az ígéret? Ez a radikális kérdés. Beteljesedett? Péter azt mondotta a pünkösdi predikációba, atyám fiai, ez az, amiről Jóel prófétált. Jól mondta Péter, ez az, amiről Jóel prédikált és profétált, itt van a radikális, az ifjúsághoz méltó kérdés. Beteljesedett az, amit Joel profétált? És erre határozottan azt kell mondani, hogy nem teljesedett be. Ez nem az, ami pünköskor történt, amiről Joel beszél. Tudnék, testvérek, csak egy kicsit kell az eszünket elővenni, és komolyan venni, amit Joel mondott. Joel proféciájában nem az volt az üzenet, hogy Isten kiönti az ő lelkét, hanem az volt az üzenet, hogy minden testre kiönti az ő lelkét. Egy nagy különbség. Tehát nem arról van szó, hogy eddig nem volt ilyen, aztán majd egyszer lesz olyan is, hogy a szent lelket adja Isten. Péter így értette, hogy most valami új lett, most lett ez. De Joel gondolata az, hogy van Szentlélek, volt Szentlélek. Néhányan itt-ott az Izrael népében is vették a szent lelket. Különös karizmatikusokká lettek, nem csak a proféták, a bírákat is, ha már kicsit az Ószövetségben lapozgatunk, a bírákat is úgy kell tekinteni, mint karizmatikus embereket, akik békésen szántottak, vetettek, vagy csinálták a munkájukat, az egyszer csak rájuk szállt a lélek, amikor valami kritikus helyzetben volt a nép, és akkor megterítődtek csodatos erővel, és győztek. Na tehát volt ilyen már azelőtt is, hogy Szentlélek és némelyek vették a szent lelket. Joel proféciának a lényege, hogy lesz olyan idő, amikor minden testre kiönti Isten az ő lelkét. Cselédekre, mindenkire. Beteljesedett ez az ígéret? Nem teljesedett be. Pünköskor nem vett minden test, nem kapott minden test szentléleket, megint csak néhány a némelyek. Még ha 3000, akkor is az csak néhány. Az egész néphez és pláne az egész emberiséghez képest. Tehát a radikális szemlélet, az ifjúsághoz méltó ige hirdetés azt esve, hogy van egy csodálatos ígéret, a Joel ígérete, hogy minden testre kiöntöm az én lelkemet, és ez nem teljesedett be pünköskor, ez még előttünk van, tehát igenis ne csak hátrafele nézzünk, hogy milyen áldott ébredések voltak mindenfele nálunk is, mert ez az öreges szemlélete a dolgoknak, ne csak hátrafele tekintsünk, hogy mik voltak, hanem reménységben, ez igébe bizakodva előre tekintsünk, hogy még nagy dolgok, nagy isteni csodák vannak előttünk, biztosan ki fogja önteni Isten az ő lelkét minden testre. Minden testre, tehát megszűnnek a különbségek, hogy vallásos és vallástalan, mindenki részesedni fog Isten ajándékában, és ebben a távolatban a pünkösdi csodát elhelyezhetjük, és el is kell helyezni, megvan a helye, a jelentősége. A pünkösdi történet jelentősége az, hogy Isten egy hatalmas jelzést adott, a gyermekei nem felejtettem el az ígéretemet, megyünk afelé, most már nem csak nagyon kevesen néhányan karizmatikusok kapják a szent lelket, hanem ime itt a népből a gyülekezetek egésze. Aki a gyülekezetbe tartozik, az mind valami módon veszi, jobban veszi, mint átlagban az emberek, különlegesen veszi az Isten lelkének ajándékát. Tehát az egész pünkösdi történet ebben a távlatban isteni jeladás, hogy megyünk a beteljesedés felé, de ez még, ez a pünkösd, ez még nem a teljesség. És igenis előre kell tekinteni, és várni kell, és kérni kell, és rimánkodni kell, és zörgetni kell, Istenem, mielőbb hozd el azt az időt, amikor minden testre kiöntöd a te lelkedet. Ez az ifjúsági, ez a fiatalos megközelítése ennek a textusnak, és nem szabad a kettőt kijátszani egymás ellen, mert amilyen indokolt az, hogy jövel Szentlélek Úristen, és az egyházat elevenítsd meg, ugyanolyan indokolt az, hogy jöjj Istenem, és az eredeti ígéretedet is egész valójában, teljesítsd az egész emberiségre, önts ki a te lelkedet. Egészen másként nézzük a történelmet, hogyha nem az adatokat összegezzük, mert abból nagyon csüggesztő dolgok jönnek ki, hanem hogyha az adatok mögött ezt az isteni ígéretet komolyan vesszük. Ha az adatok felől közeledünk, akkor azt mondjuk, hogy hát itt a vég, az Isten igéje, semmissé lett, az ember elpusztítja magát, úgyis vége egy hamarosabb mindennek. Ha az adatok felől közeledünk, ha az Isten ígérete felől közeledünk az adatok felé, akkor szépen elrendeződnek a dolgok, mert akkor mit is látunk? Úgy tűnik, testvéreim, hogy venni a Szent Lelket emberiség méretekben, úgy tűnik, hogy ilyesmit jelent, hogy az embernek először emberré kell lennie, és majd azután lesz Isten gyermekévé. Hát ez egy történelmi folyamat, ezen belül az egyesek persze boldogan részesedhetnek az Isten fiúság élményében. Most nem az egyesekről van szó, mindnyájan kivételezettek vagyunk, előrevett protekciósok vagyunk, ha úgy tetszik, ha már átéljük az emberré válást és a fiúságot rövid ember létünkön belül, de az emberiség életét nézzük, úgy tűnik, hogy az emberiségnek emberré kell először lennie, és miután emberré lett, utána jön az Isten fiúságnak az élménye. Aztán még tovább. Mi az, hogy emberré lenni? Ez egy szép csöndes fejlődés, hogy ma még ennyi 100 millió analfabéta van, aztán kevesebb, ez aztán mindenki tud írni, olvasni. Ez az emberré létel útja, vagy pedig valami más, amiről a Biblia prófétai könyvei oly hatalmasan beszélnek, hogy tudnék katasztrófákon, konfliktuson, világtörténelmi feszültségeken át lesz emberré az ember. Amikor ezen elmélkedtem, rájöttem arra, hogy Jézus Krisztusnak a leghatalmasabb példázatát, tulajdonképpen proféciámat is lehet venni. A tékozló fiú történetére gondolok. Lehet proféciának tekinteni. Kezdetben együtt volt az emberiség az Isten közelében, egy családban. Aztán az emberiség egy része kivált, és azt mondta, hogy nem kell ez nekem, majd én magam. És a tékozló fiú elindul hazulról, nem áldás nélkül, nem örökség nélkül, nem üres kézzel. A felvilágosult ember, a humanista ember, az ateista ember, a modern ember nem talentum nélkül, nem atyai örökség nélkül csinálja az ateizmusát. Elindult tehát az emberiség egy része. Az emberiség két testvérré különül el kollektíve. Az egyik testvér az, aki otthon van, a vallásos része az emberiségnek. A másik testvér elmegy, és ez az elmenetel, ez az emberré válásnak a mozgása. Elmegy, maga próbálgatja a dolgot, azt hiszi, hogy ő okosabb, mint az atya, nagyobb az ember, mint az Isten, az ember teremti az Isten, ugye így mondják a nagy bölcsek. Tehát okosabb az ember, mint az Isten, és ő maga megoldja a problémáit, és hogy is mondotta Jézus, támad a nagy éhség azon a vidéken. Nagy éhség. Testvérek, duplán, meg triplán igaz ez, hogy támad nagy éhség. Remélem tudjátok, hogy nagy éhség felé megyünk, az egész emberiség. És már időnként, helyenként 100 milliók a bőrükön érzik azt, hogy nagy éhség. Támad a nagy éhség, de szellemiekben is az a bizonyosságom, hogy nagy éhség támad, és már ennek a szellemi éhínségnek a jeleit is látjuk. Na tessék, nagy éhség, és akkor így mondja az ige, magába szállott a tékozló fiú, bement magába, így mondja a görög szöveg. Na ezt én proféciának tekintem. Az emberiség két fiúra különült el, két embertípusra, és az autonóm ember, a magabiztos, az ateista ember megoldja magának a világot. És a vége az lesz, hogy szeretné a gyomrát moslékkal megtölt, és még az se lesz. És akkor magába száll, és elindul haza. Na, ebben a mozgásban működik valahol a Szentlélek. Az emberré válásban, és az emberré váláshoz kell az, hogy a szabadságát próbálgassa az ember, és Isten nem akadályozza, gyakorolgassa, lássa meg az ember, hogy mire képes, próbálgassa a szabadságát, ismerje meg magát, és aztán egyszer csak menjen be önmagába, és menjen haza Istenhez, és akkor meg a otthon maradt fiúnak lesznek nehéz napjai. Mert egyszer csak át kell élnie azt, hogy az ateista lekörözi őt, jobban szereti Istent, mint ő, aki nemzedékek óta otthon van. De ez még a jövő problémája. Na tehát, testvéreim, én így tekintem ennek a Jóeli proféciának a jegyében az adatokat. Még egyszer mondom, lehet az adatoktól közeledni, és akkor az ember kétségbe esik. Lehet a Jóel proféciája felül az adatok felé közeledni, akkor kitűnik, hogy az Isten, a szellem, az Isten szelleme, a szeretet szelleme, a Szentlélek azt jelenti, hogy Isten gyámolító, gyógyítgató, vigasztaló szeretete, hathatós szeretete. Isten hathatós szeretete veszi körül az embert, miközben szabadságot ad néki, láthatatlanul körülveszi, és egyszer csak hazamegy az ember, kitölti az ő szellemét minden testre. És itt értsük meg, testvérek, hogy különböző dolgokat mondtak a különböző proféták, de igazából ugyanazt mondották. És meg kell tanulnunk azt, hogy a különböző kifejezéseket ne önmagukba vegyük komolyan, hanem mint egy kimondhatatlan valaminek a különböző kifejezési próbálgatását. Például ugyanezt, amiről most beszélek, Ezékiel úgy mondja, hogy a kő szívet elveszem, és hús szívet adok nékik. Ugye ez mennyire más? Más, dehogy más, ugyanaz. Egy más megközelítésbe. Vagy Jeremiás azt mondja, hogy új szövetséget kötök velük. És ennek az új szövetségnek a lényege, hogy nem kellenek papok, tanítók, akik mondogatják a törvényt, hanem a szívben belül ott lesz Isten törvénye. Új szövetség. Mást mond ez Jeremiás, mint amit jó elmond, de hogy mond mást. Ugyanazt mondja másként. Az ótestamentumi proféták más-más képet használtak, kifejezéseket használtak, és így mondották el azt az ugyanaz elmondhatatlan misztériumot. Azt tudni, hogy Isten nem hagyja az emberiséget. Szabadságot ad, de azért körülveszi szeretetével, és egyszer, ezt meg Pál mondotta így, ugye, hogy Isten lesz minden mindenekben. Ez is egy másik fajta megközelítése ugyanannak a misztériumnak. Na testvérek, most már azt gondolom értjük a kétféle megközelítést. A hagyományos megközelítése függőznek attól, hogy jövel Szentlélek Isten, adj új tüzet az egyházba. És bizony mondjuk csak öregesen, hűségesen, áldozatosan, mert nagyon időszerűen, mondjuk csak testvérek, jöjj Szentlélek Isten az egyházba. A fiatalos értelmezés ennek a proféciának az, hogy Istenünk nagy ígéretet adtál, és már-már adod a jelzéseket, hogy növekedik a szellem hatalma, nyomorúságon, lázadáson, eltávolodáson át a közeledés történik. Van ilyen furcsa dolog, amit a fiatalok tudnak megérteni, hogy aki távolodik Istentől, az esetleg jobban közeledik hozzá, mint aki ott ül az Isten tőszomszédságába. Tehát itt történik valami, jövel Szentlélek Isten, Isten nagy ígéretet adtál, az egész emberiségre nézve adtál ígéretet, töltsd be mihamar a te ígéretedet. Még egy utolsó gondolatot mondok csak testvérek, ez pedig az, hogy a Szentlélek mindig ugyanaz a Szentlélek, de mindig mást cselekszik. Ugyanaz a lélek mindig mást cselekszik. Minden nemzedéknek más a nyomorúsága, más a betegsége, más az éhínsége, más mannára van szükség, a Szentlélek ugyanaz, de mindig másként munkálkodik, azt kell megérteni ma, hogy munkálkodik. Persze sokféleképpen ma is, ez világos. De ki lehet valószínűleg tapogatni, hogy hol fáj igazán az embernek az élet. De valahol ott lesz a Szentlélek munkája is. Mi fáj? Mi az, ami nagy baj ma az emberiség életében? És hát erre én a következő választ adom, testvéreim. Az ember elbizonytalanodott, mert oly sok a szó, oly sok a beszéd, oly sok a tanítás, gyerekeink így mondják, oly sok a sóder, ha nem tudja az ember, mi az igazság. Nem, testvérek? Mert az, hogy az emberiségnek ilyen politikai, olyan politikai körülményei vannak, persze, hogy ez is fontos, de azért a végső dolog az, hogy szellemiekben mi van. És a szellemieket ma az jelenti, hogy üresedés, elidegenedés, bizonytalanság. A szavak mérhetetlenül megsokasodtak, és egy rettenetes infláció az eredmény, nincs hitele a szavaknak. A szavak jeleztek valamit, és mint hogy a szavak inflációs válságban, de azt mondja, hogy talán nincs itt mögötte semmi. Ez ma tulajdonképpen az uralkodó filozófia, a semmi. Majd szavak, Isten, haza, erkölcs, vallás, házasság, barátság, ilyen nagy szavakat mondunk, aztán nincs ezek mögött semmi. Na ez az egyik, és talán a legnagyobb nyomorúság a mai embernek, a megüresedés, amit a szavaknak a még nagyobb nem tud elfedezni. És jön a Szentlélek Isten, és mit mond? Azt mondja, hogy gyermekem, igazad van. Nem kell a szavakat komolyan venni. Nem komoly dolgok a szavak. De a szavak mögött vannak valóságok, azt komolyan kell venni. Tényleg lejárt a szavak becsülete, és a Szentlélek azt mondja, hogy akár ki is ittathatjuk a szavakat. Szavak nélkül is el lehet érkezni a valósághoz. Szerintem a Szentlélek valóban tűz is, ha akarjuk, éget, elégett régi dolgokat, földindulás szerű a Szentlélek, a régi szavakat összedönti, tűzben megégeti, hogy végre a valósághoz érkezzünk el. Ha ma az Anyaszentegyháznak adatik a Szentlélek, akkor egyszer csak a predikációk, a liturgiák, a dogmák föllazulnak, azt mondjuk, hogy nem fontos, így mondjuk, úgy mondjuk, a valóság fontos. Tehát például az, hogy Isten szeretete, ez nem költői téma, ez nem szóvirágos predikáció téma, ez átélés ügye. Ha nem élted át, akkor nagyon keveset használ ezt a szót. Mert a szónak a gyakori használata szinte elzárja az utat. Szóban böjtölni, csöndbe lenni, hallgatni. Valószínű az, hogy a vallásosságnak egy olyan új formája esedékes Szentlélek által, amelyikben nagyon kevés a szó, és több a csend, a figyelés, a befele való csend is, a kifele való kikülönülés bizonyos időkre ebből a zajos, nyugtalan világból. Na tehát a Szentlélek testvérei igenis lázít egyfelől a szavak ellen, de azért, hogy a meggyalázott valóságot megint előhozza. Ebből az következik, most már befejezem ezt a gondolatmenetet, de kérlek szépen, hogy odahaz azért folytasd ezt esetben, mert te is használsz szavakat, meg kapsz szavakat. Azt könnyen észreveszed, hogy mondják a szavakat, és nincs mögötte semmi. Gyászban szorongatják a kezedet, hogy együtt érzünk testvérnek. Mondják a szavakat, és tudjuk, hogy igen, hát ezt ilyenkor így kell mondani. Amikor más mondja a szavakat, akkor tudod, hogy nem, nem komoly, nincs tartalom mögötte. De mikor veszed észre, hogy a te szavaid mögött sincs tartalom? Akár azt mondod, hogy Isten, én hiszek Istenben. Én Isten hívő vagyok, én nem vagyok ateista. Komoly dolog ez, tessék? Igazán komoly. Azért, mert gyerekkorodban még tanítottak itt arra, azért hiszed az Isten, vagy pedig átéltél valamit belőle. A Szentlélek lázít a szavak ellen, hogy a valóság előjöhessen. És a Szentlélek azt mondja, mondhatod így, vagy mondhatod úgy, a lényeg, hogy valóság legyen. A tüzet meg a vizet össze lehet békíteni, testvéreim? Össze lehet. A Biblia egyszer azt mondja, hogy a Szentlélek tűz. Kettős, tüzes nyelvek. Másképp azt mondja, a Szentlélek meg víz. Élő víznek folyamai ömlenek. Egyik szót se kell komolyan venni, a Szent Lelket kell komolyan venni. Egyszer úgy lehet mondani, hogy tűz, mert persze olyan. Másképp úgy lehet mondani, mint éltető, üde, forrás, mert olyan. Olyan is. Nem szabad a szavaktál leragadni a valóságot. Ez a Szentléleknek a szolgálata. A szavak mögött az isteni valóságot föltárni, adni. Ez keserves dolog, mert a saját szavaimnak az üressége is lelepleződik. De áldott út, mert a szavak válsága mögött egyszer csak a valóságot átélem. És így kell bizony imádkozni, jövel Szentlélek Isten az egész emberiség gyógyítására. Olyan rettenetes szótengerben fuldoklik az emberiség. Szentlélek Isten, adj valóságot, isteni és emberi valóságot. Elsősorban a szeretetet, amiről annyi poézis, annyi táncdal, annyi minden születik. Add a szeretetnek az isteni valóságát. Jövel Szentlélek Isten, ha tetszik, jövel az egyház megelevenítésére, de a hitelesebb imádság, a Jóel proféciára támaszkodva az, hogy jöjj Szentlélek Isten az egész emberiség gyógyítására. Amen.